Szeretettel köszöntelek benneteket. Múlt hét közepén egy konferencián vettem részt a Fekete Erdőben, Németországban, aminek a témája az volt, hogy az egészséges gyülekezet. Milyen jelei vannak annak, hogy egy gyülekezet egészséges? Úgy gondolom, hogy az egyik legtermészetesebb jele egy egészséges gyülekezetnek az a rengeteg fiatal gyerek, akik itt nyüzsögnek körülöttünk, akik elmennek az órákra, itt az istentisztelet kellős közepén, jó foghíjas sorokat hagyva maguk után. Úgy gondolom, hogy a másik jele lehet egy egészséges gyülekezetnek, amikor majd ezek a székek is szépen megtelnek, és nagy gyülekezetben dicsérhetjük az Urat. Én nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, külön a hölgyeket, akiknek ma van a nőnap, és azt kívánom, hogy Isten igéből kapjatok egy olyan csokorral, amit hazavihettek, ami meg szépíti az életeteket. Amiről szeretnék beszélni ezen a mai délelőttön, az a hegyi beszéd, úgyhogy szeretném, hogyha ki is nyitanánk a Máté evangélium 6. fejezeténél a Bibliánkat, és egy néhány verset szeretnék belőle olvasni, és szeretném, hogyha felállnánk ehhez. Tehát a 6. fejezet első versét olvasom. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltesd magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a bőtörésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy bőtörésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy elküldted fiadat Jézus térre a földre, azért, hogy elvezessen bennünket az igazságra, hogy megmagyarázza nekünk, hogy mik az igazán fontos dolgok. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te tanítottál. Köszönjük, Uram, hogy megtanítottad számunkra az igazságnak az útját. Köszönöm, Uram, hogy ennél többet is tettél. megélted azt, amit megtanítottál nekünk. És aztán meghaltál a kereszten a bűneinkért, azért, hogy mi is tudjunk úgy élni, ahogy te elvárod tőlünk. Köszönjük neked ezt, és arra kérünk téged, hogy most, Uram, szólj a szívünkhöz, taníts minket, Uram, így a hegyi beszédnek ezekkel a szavaival, Uram, érintsd meg a szívünket, hadd menjünk úgy haza, hogy tőled vettünk üzenetet. És imádkozom azért, Uram, hogy gyakorlatba tudjuk ültetni mindazt, amit ma hallunk. A názáreti Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A hegyi beszéd egy nagyon fontos része az egész Bibliának, az Új Szövetségnek, Jézus tanításának, talán az egyik leghosszabb feljegyzett tanítása, és olyan drága, értékes kijelentések vannak benne, amik az életünket nagyon-nagyon gazdagítják, hogyha időt töltünk vele, és elsősorban én szeretnélek benneteket buzdítani, bátorítani arra, hogy legyen rendszeres olvasmányotok Jézusnak a hegyi beszéde. Ez a Máté 5-től 7-ig tartó szakasz nagyon-nagyon gazdag isteni kijelentésekben. Olyan részek vannak benne, mint a boldog mondások, amikor Jézus teljesen megváltoztatja a gondolkodásunkat arról, hogy kik a boldogok, hogy kik azok, akik az Isten akarata szerint élnek. Hogy igen, lehet örvendezni az üldöztetésben. Hogy a narancssárga ruhások, azok sokkal boldogabbak, mint a fekete ruhások, hogyha láttátok a múltkor azt a videót, vagy a fényképeket, amikor megölték azokat a kopt keresztényeket. Jézus gondolkodásában ők a boldogok. És azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, hogyha ilyen sorsotok van. A hegyi beszédben olvashatunk nagyon sok drága mondatot, amit gyakran olvashatunk könyvjelzőkön, vagy matricákon, vagy bármilyen más módon, például az aranyszabály, hogy amiképpen szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Ebben a részben olvashatunk arról, hogy miért nézed a te atyád fiának a szemében a szálkát, amikor a tiédben gerenda van, és hogy vedd ki a gerendát először a te szemedből, és akkor majd jól fogsz tudni látni ahhoz, hogy kivedd a szálkát is a testvérednek a szeméből. És még nagyon sok gondolatot lehetne a hegyi beszédből így kiragadni, mivel nagyon gazdag. Úgy fejezi be Jézus ennek a tanításnak a végét, hogy ha valaki hallja én tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi, az hasonló lesz ahhoz az emberhez, aki amikor házat épített, akkor kősziklára építette ezt a házat. És jött a vihar, fújtak a szelek, jött az árvíz, beleütköztek a házba, de nem dőlt össze, hanem megmaradt. Így van azoknak az élete, akik Jézus tanítását megtartják. Így van azoknak az élete, akik komolyan veszik azt, amit Jézus mond. Az életnek a viharaiban is meg tudnak állni. Az életnek a nehézségei között. Akkor is, amikor penge van a torkukhoz téve. Akkor is azt tudják mondani, hogy Jézus, te vagy az Úr. Érted, még ezt is megéri. Érted, még ez is megéri. És aztán azt mondja, hogy aki pedig hallja, de nem cselekszi meg, az olyan, mint az az ember, aki csak homokra építette a házát, ugyanúgy fújtak a szelek, ugyanúgy jött az árvíz, és nagy lett annak a háznak a romlása. Úgyhogy azt szeretném javasolni nektek, hogy amikor olvassátok rendszeresen a hegyi beszédet, vagy Jézusnak más tanításait, akkor figyeljetek arra, hogy ezt meg is cselekedjétek. És azon gondolkodtam, hogy tudunk olyan történeteket, amikor egy-egy bibliai lap, egyetlen egy kis oldal, mondjuk itt kiragadok egyet a Bibliámból, lassan szétesik, amikor egy-egy lapja a Bibliának valahogy eljutott egy törzshöz, Afrikába, vagy Ázsiába, vagy valahova, talán csak egy mondat, lehet, hogy egy összetépett Bibliának valamelyik kis labdarabja, amin mondjuk a János 3.16 volt véletlenül, mit ad Isten, és ebből az egy igeversből egy egész törzs megtért. És arra gondoltam, hogyha mondjuk nem marad volna nekünk más fent Jézus tanításaiból, csak a hegyi beszéd, még abból is milyen módon rekonstruálni lehetne azt, hogy mit is akart Jézus ezen a földön. Miért is jött erre a földre? Jézusnak ebből a tanításából nagyon csodálatosan le lehet vezetni arra, hogy miről szól a keresztény élet. Egy valamit nem tartalmaz az evangéliumnak a végét, ami arról szól, hogy Jézus meghal a mi bűneinkért, azért, hogy valóban mi is e szerint tudjunk élni. Mert ha megnézitek, a hegyi beszéd egy nagyon-nagyon magas mérce. Egy olyan magas mérce, amit ádámi természettel nem tudunk megtenni. Olyan magas mérce, amihez újjá kell születnünk. Mert a hegyi beszéd az az Isten országának az alkotmánya. A hegyi beszédben mindaz benne van, ahogy egy kereszténynek itt a földön élnie kell Jézus Krisztus tanítványaként. Miről szól ez a hegyi beszéd? Hogyha akár csak felszínesen is elolvassuk, vagy néhányszor elolvassuk, azt lehet látni, hogy a hegyi beszédben Jézus az Istennel elrejtett életről beszél. Az Istennel elrejtett életről beszél. És ezt mondhatom, hogy a hívő életnek a titka az ez az elrejtettség. Az Istennel való elrejtett élet. És a természet egy nagyon jó példát szolgáltat erre, hogyha megnézitek a fákat, vagy megnézitek a növényeket, két hatalmas nagy része van, az egyik a felszín fölötti rész, a másik a felszín, vagy a föld alatti rész. És nagyon sokszor az, ami a föld alatt van, az legalább olyan mélyen van, és legalább olyan túlburjánzóan van, mint a felszín fölötti rész. Ahhoz, hogy a felszín fölött élni tudjon, ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjon teremni egy fa, egy növény, ahhoz kell, hogy legyen ez a felszín alatti része. Kell, hogy valahonnan táplálkozzon az élete. Kell, hogy valahonnan éljen ez a növény, és akkor tud gyümölcsöt teremni. A Chambersnek van egy ilyen mondás, ezt szeretném felolvasni nektek. Az Istennel való személyes közösségünktől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunknak az értéke. Elmondom még egyszer. Az Istennel való személyes közösségünktől függ az érte végzett szolgálatunknak az értéke. Tehát amilyen mélyen vannak a gyökereid, olyan szép lesz az életedben az a gyümölcs, amit terem az életed. Amilyen sok időt töltesz az Úrral, imádságban, ha kell, böjtölésben, az Istennek a jelenlétében, dicséretben, annál jobban meg tud jelenni az életedben, a nyilvános életedben, a szolgálatodban az a gyümölcs, ami ebből fakad. És szomorú az a keresztény élet, ami csak a felszínen él. És nagyon áldott az a keresztény élet, amelyiknek gyökérzete van, amelyik minőségi időt tud tölteni az Úrral, amelyik félre tud vonulni, és azt mondja, hogy most ezt az időt én az Istennel akarom eltölteni. És amikor ezt a részt is megnézzük, amit az előbb felolvastam, itt is erről beszél Jézus, hogy kell, hogy a keresztény életünknek mélysége legyen. És azt mondja, hogy a legnagyobb veszélye a keresztény életnek, az mindig a képmutatóvá válás. A legnagyobb veszély a keresztény életnek, amikor egy felszínes vallásosságba süllyed az életünk. Amikor már nem az Úrral való közösségből fakad az életem, hanem külsőségekből. És Jézus itt is, meg a Bibliának több helyén nagyon gyakran beszél arról, hogy őrizkednünk kell a képmutatóktól. A legtöbb problémája Jézusnak azokkal a korának a vallási vezetőivel volt, akik úgy gondolták magukról, hogy ők igazak, úgy gondolták magukról, hogy ő náluk van az Istennek a jelenléte, ők azok, akik képviselői ezen a földön Isten munkájának. És azt mondja Jézus nekik, hogy ti mindent azért tesztek, hogy lássanak benneteket az emberek. És a hegyi beszéd is erről szól, hogy legyen mélysége az életünknek. Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak benneteket. Miért teszed, amit teszel? Emberi szemeknek teszed, azért teszel kegyes dolgokat, istenfélő dolgokat, mert a kegyes szó ennyit jelent, hogy az emberek lássanak és megtapsoljanak téged, vagy azért teszel dolgokat, mert az Úrral való közösség számodra a legfontosabb. És nagyon érdekes, hogy még ezek a legszentebb dolgok is, mint az adakozás, vagy az imádság, vagy a böjtölés, válhatnak számunkra törré, válhatnak számunkra csapdává, hogy önzőségbe torkolhatnak, hogy képmutatásban torkolhatnak. És Isten mentsen meg bennünket, őrizzen meg bennünket attól, hogy a keresztény életünk nem ebben a mélységben zajlik, hanem csak a felszínen zajlik. Az Úr mentsen meg bennünket attól, hogy bennünket is vádoljanak azok a szavai, amit a képmutatókról mondott. És azt mondja Jézus, hogy amikor például adományt adsz, akkor ezt ne úgy tedd, hogy az emberek lássák, hanem úgy tedd, hogy ne tudja az egyik kezed, hogy mit cselekszik a másik kezed. Hogy a te adakozásod titokban történjék. És szeretném itt aláhúzni, hogy a keresztény életnek, minden cselekedetének a keresztény életben a titka az a maga a titok, hogy titokban történjen. Az adakozásnak a titka az a titokban történő adakozás, amikor nem tudja az egyik kezet, hogy mit tesz a másik. Miért? Mert ilyenkor, amikor titokban történik valami, akkor Isten látja azt. Lehet, hogy csak Isten látja, lehet, hogy senki más nem látja, lehet, hogy senki más nem is fogja ezt megtudni soha az életben, amikor te valamit teszel. Valakiben jót teszel, valakinek adakozol. De Isten ezt látja, és meg fog jutalmazni érte. De ha a világ látja, ha az emberek látják, ha ezért teszed, akkor már megkaptad a jutalmadat, megkaptad a tapsot, megkaptad az elismerést. És akkor nincs Istenné jutalmad. Vagy a 16. vers, amikor a böjtről beszél, azt mondja itt Jézus, hogy amikor böjtölsz, akkor ne legyél olyan, mint a képmutatók. Ne az legyen a lényeg, hogy az emberek lássák, hogy te most éppen mit teszel. Hát a böjt az egyik legszentebb, legintimebb Isten keresés az életedben. Amikor valami célért oda szánod magadat, hogy nem eszel, sokszor nem iszol, mert keresed Isten jelenlétét, mert most neked Istennel van dolgod. És gondoljatok bele, hogy ezt elpazarolni képmutatásra, ezt elpazarolni arra, hogy jaj, csak az emberek megdicsérjenek. Óriási ostobaság, amikor nagyobb jutalmat is kaphatnál, amikor Istennel is találkozhatnál, amikor Isten tudna téged megjutalmazni azért, amit titokban teszel. És a harmadikat a végére hagytam, mert hosszabban erről szeretnék beszélni. Az 5. versben Jézus azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Tehát Jézus újra figyelmeztet bennünket, hogy nehogy képmutatásba süllyedjen ez a csodálatos dolog, amit imádságnak nevezünk, hanem azt mondja Jézus, hogy amikor imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál titokban az atyádhoz. Az imádságnak a titka, a titkos imádság. Az imádságnak a titka az Istenben való elrejtettség. Amikor Istennel dolgod van, akkor menj be a te belső szobádba, csukd magadra az ajtót, és azzal, hogy magadra csukod az ajtót, ezzel kizársz minden egyéb zajt. Kizárod a világot, kizárod a saját önzőségedet is, bár azt nem mindig tudjuk. Te magadra csukod az ajtót. És természetesen ez a belső szoba, ez nem feltétlenül egy szoba. Ez lehet akkor, amikor az utcán sétálsz, mondjuk az Úrral félrevonulsz, és csak sétálsz, és mész, és közben imádkozol, akkor is be lehet csukni az ima ajtódat. még akár egy zsúfolt buszon is lehet az ember életében egy belső szoba. A lényeg az, hogy becsukd azt az ajtót. A lényeg az, hogy kizárd azt a világot, ami körülötted van, és ebben a szent jelenlétben keresd a mennyei atyát. És amikor becsuksz egy ajtót, akkor megnyílik egy másik ajtó. A mennynek az ajtaja. És ott van a mennyei atya, teljes figyelmével rád figyel. És azt mondja, hogy jó, akkor beszélgessünk. Mit szeretnél? Az imádság titka, a titkos imádság, amikor bemész a mennyei atyához. És tudjátok, ami az igazi üzenetem ezen a mai délelőttön, az az, hogy a belső szoba, az Istennel való közösség, az a döntésnek a helye. A döntéseknek a helye. Hogy itt tudsz meghozni az életedben olyan fontos döntéseket, amiket majd magaddal vihetsz ki is. A belső szobában tudsz meghozni olyan döntéseket, amiket kint nem tudsz meghozni. Amíg az ajtó nincs becsukva, amíg a világ nincs kizárva, addig ezeket a döntéseket nem tudod meghozni. Mert ezek az életednek az alapjait érintik. Ezek azokat érintik, amik igazán fontosak ebben az életben. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek be a belső szobába, és ott imádkozzatok a ti atyátokhoz, akkor utána elmond egy imádságot, egy modell imádságot, egy olyan imát, amit a világban nagyon sokan imádkoznak, akár ebben a percben is valószínűleg ezrek és ezrek mormolnak, imádkoznak el, néha vezeklésül, büntetésül, öt mi atyánkot kell elmondaniuk, mert megvallották a papnak a bűnüket, és akkor ez a penitencia. Máskor lehet, hogy őszinte szívből, de nagyon sokszor ez csak egy ilyen vallásos hadarás. Nagyon sokszor, amikor a mi atyánkot az emberek mondják, az nem más, mint egy ilyen vallásos kötelezettség, hogy letudom ezt az imádságot, letudom, és akkor majd Isten elfogad, letudom, mert hát Jézus ezt tanította, hogy így imádkozzunk, nagyot nem hibázhatok, hogyha ezt elmondom. De Jézus nem azt mondta, hogy ezt imádkozzunk, hanem azt mondta, hogy így imádkozzunk. Azt mondta, hogy legyen ez egy minta, legyen ez egy modell. Nem kell ezt szolgai módon utánozni. Lehet úgy is. Lehet úgy is. Elmondhatod szívből, teljes elköteleződéssel a mi atyánkot is. De Jézus azt mondja, hogy amikor bemész a belső szobádba, akkor így imádkozz. És én szeretném aláhúzni nektek, hogy a mi atyánk az a belső szobának az imádsága. És senkit ne tévesszen meg a többes szám, hogy mindig többes számba beszél, hogy mi atyánk, add meg nekünk ma, bocsásd meg nekünk. A mi atyánk egy nagyon személyes imádság. A mi atyánk a belső szobának az imádsága. Amikor bemész, magadra zárod az ajtót, Isten vár, te pedig azt mondod, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És ahogy mondtam, az ima az a döntéseknek a helye, a belső szoba a döntéseknek a helye. Így azt mondhatom, hogy mindjárt megnézzük, a mi atyánk az a döntéseknek az imádsága. Hogy olyan dolgokat mondunk el Istennek benne, ami igazán döntő dolog az életünkre nézve. Olyan dolgokat mondasz el a mi atyánkban, amit hogyha komolyan veszel, és azt mondod, hogy igen, én ezt akarom, akkor azt Isten nagyon komolyan veszi, és az életednek minden területére az nagyon komoly befolyást fog gyakorolni. A legfontosabb döntések itt vannak ebben az imádságban. És én ezt szeretném is most végigvenni veletek. Tehát Jézus azt mondja, hogy amikor bemész a belső szobádba, akkor ezt így imádkozz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amikor azt mondod, hogy mi atyánk, ezzel valójában azt mondod, hogy Isten az én mennyei atyám. Ő az Úr az életem fölött, én az ő gyermeke vagyok. Lehet, hogy itt élek a földön, de az életem ennél sokkal több. Neki kell elszámolnom az életemmel. Ő az, aki folyamatosan figyeli az életemet, ő az, aki állandóan befolyás gyakorol az életemre, és én elfogadom ezt. Úgy döntök, hogy Isten lesz az én mennyei atyám. Úgy döntök imádságban, ezt nem tudod máshol meghozni, hogy nem az ördög lesz a te atyád, nem a bűn lesz a te vezérlő csillagod, hanem a mennyei atya lesz az, akinek az életeddel elszámolsz folyamatosan. Mi atyánk. És amikor kimondod ezt a mi atyánkot, akkor ezzel azt is mondod, hogy mindenki más, akinek ő az atya, a testvéred. És akkor így fogsz velük majd bánni. Hogyha Isten az atyád, akkor én a testvéred vagyok, mert nekem is ő az atyám. Jézus egyébként azért jött, hogy ezt az atya nevet kijelentse számunkra. Isten nagyon sok néven kijelentette magát végig a történelem során, az Ószövetség lapjain, a prófétákon keresztül. Amikor Jézus eljött, akkor Istennek ezt a végső, legjobban kifejező nevét jelentette ki, hogy ő atya. Megjelentettem a te atya nevedet az embereknek. Keresztények számára Isten atya. És aztán azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. És itt szeretném megint személyessé tenni. Szenteltessék meg a te neved az én életemben. Legyen szent Istennek a neve. Nem használom káromkodásra Isten nevét. Nem veszem fel hiába Istennek a nevét, hanem megszentelem. Ha lehet, akkor beszélek róla. Ha lehet, akkor elmondom az embereknek. Ha mondjuk valaki mellettem káromkodik, és használja Istennek a nevét, akkor lehet, hogy oda mehetek hozzá, megérintve a vállát, hogy figyelj, Isten nem olyan, amilyennek te mondod. Isten szent. Az ő nevét meg kell szentelni. Amikor ott vagy a belső szobádba, akkor azt mondhatod, hogy Uram, szenteltessék meg a te neved az életemben, szenteltessék meg a te neved a családomban, szenteltessék meg a munkahelyemen, a városomban, az országomban. Ma Isten nevét gyalázzák. Itt Magyarországon is, Szombathelyen is, gyakorlatilag mindenhol. Nagyon kevés olyan ember van, aki megszenteli Isten nevét. Legyél, dönts úgy, hogy egy leszel közülük. Hogy legyen szent, Uram, a te neved. És aztán azt mondja, hogy jöjjön el a te országod. Mit jelent az, hogy azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod? Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Isten országa erőben áll. Isten országa mindaz, amit Jézus kijelentett róla. Ugye ő azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy az Isten országát bemutassam nektek. És ő valóban bemutatta. Akarsz-e ebben az országban élni? Akarsz-e ennek az országnak a törvényei szerint élni? Akarsz-e ennek az országnak az alkotmánya szerint élni? Úgy, ahogy a hegyi beszédben például le van írva. Amikor a belső szobádban vagy, és ezt elmondod, akkor valójában egy döntést hozol. Hogy Uram, én a te országodban akarok élni. És én a te országodat akarom látni, ahogy egyre jobban kiterjed. A te országod számomra a legfontosabb. Mindent az igazságért. Mert Isten országa igazság. És akarom azt az örömöt is, azt a békességet, amit az Isten országa, az Isten országában való élet nyújt az én számomra. Tehát úgy döntök, hogy az Isten országa szerint akarok élni, és az igazságot akarom minden áron. Aztán azt mondja Jézus, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát a mennyben tökéletesen megvalósul Istennek az akarata, de vajon a földön megvalósul-e Isten akarata? Vajon a te életedben megvalósul-e Istennek az akarata? Azoknak az életében tud megvalósulni, akik engedelmeskednek neki. Akik odaszánják az életüket Istennek. Akik megtérnek. Újjászületnek, akik szót fogadnak Istennek. Az Istennel való élő közösség, ez az ő akarata. Ahhoz, hogy egy ilyen döntést tudjál hozni, hogy Uram, legyen meg a te akaratod az életembe. Ez ott kell térdelned, vagy állnod, vagy feküdnöd a belső szobádban alázattal Isten előtt. És azt kell neki mondani, hogy Uram, én megadom magamat. Legyen úgy, ahogy te akarod, vagy ahogy énekeltük, egész életemet átadom. Ezt nem tudod megtenni odakint, a világban. Ezt nem tudod megtenni sehol máshol, csak ebben az intim csendben Istennel. Amikor ott vagy ő előtte, és azt mondod, hogy Uram, kapitulálok. Legyen meg a te akaratod. Aztán a következő talán nem tűnik döntésnek, inkább kérés. Azt mondja a 11. vers, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Látszólag ez egy kérés. Sokunk számára az imádság az ilyen kérések sorozata. Ezért nem is igazán élvezzük az imádságot. De Jézus azt mondta, hogy az ima ennél sokkal több. És akkor is, amikor ezt kéred, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez valójában egy olyan kérés, ami egy döntés is. Döntök, hogy az életemben Isten lesz a forrás. Döntök, hogy ő lesz az, aki az alapvető szükségleteimet be fogja tölteni. Reál támaszkodom, nem a bankra, nem más emberekre, hanem Istenre támaszkodok a mindennapi kenyér, a mindennapi betevő dolgában. És ez is egy döntés. Mert azt mondom, hogy Uram, nem a világot követem, amelyik azt mondja, hogy minden ember a maga szerencséjének a kovácsa. Nem a világot követem, amelyik azt mondja, hogy ha te nem csinálod, akkor senki nem fogja elvégezni. Neked kell gürizned, neked kell hajtanod. A legtöbb embernek az élete a világon nem áll másból. Csak ezt, hogy hajkurásszuk a sikert, hajkurásszuk azt, hogy mindenünk meglegyen, jó legyen a megélhetésünk. Jézus meg azt mondja, hogy ti imádkozzatok úgy, hogy Uram, te add meg a mi mindennapi kenyerünket. És más helyen is a hegyi beszédben Jézus beszél arról, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, hogy mi beruházkodjunk, mert az Atya, aki előtt ott vagy a belső szobádban, ő tudja, hogy ezekre szükségetek van. Csak kérni kell tőle. Úgyhogy úgy döntesz, hogy Isten az életednek a forrása. Úgy döntesz, hogy tőle várod az életednek a jobbra fordulását. Az anyagi bőségét is. Ha Istennek ez a célja veled. A feleségemmel úgy szoktunk adakozni, főleg, hogyha tizedet adunk, hogy fogjuk a kezünkbe a pénzt, és ő is ráteszi a kezét, és azt szoktuk mondani, hogy Uram, átadjuk neked ezt a pénzt, te legyél mostantól a mi pénzügyminiszterünk. Te legyél az, aki gondoskodsz rólunk. Uram, tudod, hogy erre szükségünk lenne, tudod, Uram, hogy ennélkül szükséget szenvedünk, de mi ezt hittel odaadjuk neked, és tudjuk, hogy te ki fogod pótolni. Ez is egy döntés, ez is egy belső szobás döntés, amit megteszel az életedben. És aztán most jönnek a nehezebb részek a mi atyánk imádságában. Azt mondja, hogy és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez egy nagyon nehéz döntés, ugye, amit meg kell hozni, hogy odaviszed Isten elé a bűneidet. A világ nagy része ezt nem tudja meghozni. A világ nagy része takarja, leplezi a bűneit. A világ nagy része a szőnyeg alá söpri, nem akar tudomást szerezni róla, vagy azt mondja, hogy én sem vagyok olyan rossz, én is vagyok olyan jó. És meg annyiféle ilyen mentséget tudunk magunknak találni. Amikor Isten elé mész, akkor úgy döntesz, hogy leteszed a bűneidet. Akkor úgy döntesz, hogy átadod Istennek, nem takargatod a bűneidet, hanem azt mondod, hogy Uram, én ezt szégyellem, bánom, de átadom neked, mert egyedül te tudsz bocsánatot adni ezekre. És amikor vétek vagy bűn van az életedben, akkor nem az a megoldás, hogy elfutsz Istentől, hanem az, hogy odafutsz hozzá, leborulsz ő előtte. Elmondod neki, hogy Uram, tudom, hogy te meghaltál ezekért a bűnökért, szánom, bánom, bocsáss meg nekem. És a legjobb helyre mész, és Isten meg fogja bocsátani. De ez egy döntés. Ezt a döntést meg kell hoznod, mint ahogy az a vámszedő is, aki a Jézus példázatában felment a templomba.
Mert neki dolga volt Istennel, és azt mondta, hogy rendeznem kell az életemet az Úrral. Lehet, hogy életében nem volt templomba korábban. Lehet, hogy eddig soha nem gondolt Istenre, de jött egy olyan bűnbánat a szívére, hogy azt mondta, hogy fel kell mennem a templomba. És felment a templomba, és a mellét verve megtért Istenhez. Ez az, ami az Istennek az akarata. Ez az, ami Isten előtt kedves. És ez az a döntés, amit csak ott tudsz meghozni, a templomban, a belső templomban, ahol ég a tűz az oltárainál. Egyedül ott tudod. A világban nem tudod meghozni a döntésedet, hogy mondjuk leteszed a bűneidet Isten elé. Mint ahogy nem tudod megtenni azt sem, amit utána mond, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez legalább olyan nehéz másoknak megbocsátani a bűneiket, mint a te saját bűneidért bocsánatot kérni. És sajnos nagyon sok olyan ember van, akik éveket eltöltenek azzal, hogy másoknak a bűneit cipelik magukkal. Mások ellenük elkövetett bűneit viszik. Lehet, hogy ez semmi más nem volt, csak egy félreértett mondat. Lehet, hogy ez semmi más nem volt, csak egy rosszul hangsúlyozott kritika. Lehet, hogy még annyi se volt. Mégis éveken keresztül cipelik emberek másoknak a bűnét, és neheztelnek rájuk. És az is lehet, hogy végül a sírba is velük megy az a bűn, amit nem tudtak megbocsátani. A rómaiaknál volt egy ilyen kivégzési mód, amikor egy gyilkost elkaptak, hogy megöld valakit, akkor az áldozatnak a tetemét rákötötték a hátára, a gyilkos hátára. És úgy kellett élnie. És az áldozata lett a büntetése. Ő ölte meg. Nem így van nagyon sok embernek az élete? Hogy nem képesek megbocsátani, nem képesek letenni, elhagyni egy bizonyos dolgot, amit elkövettek ellenük, és aztán ez őrli őket belülről. Pusztítja őket belülről. És aztán sírba viszi őket, talán a pokolba. Isten mentse meg bennünket attól, hogy ezt a döntést ne tudjuk meghozni. Hogyha most van az életedben ilyen, ha van az életedben ilyen, hogy nem tudsz valakinek megbocsátani, akkor a belső szoba az a döntésnek a helye. A belső szobában leteheted ezt a bűnödet, hogy nem tudsz megbocsátani. És tudjátok, miért nagyon fontos ez? Jézus még hozzáteszi a mi atyánkhoz, hogyha megbocsátotok az embereknek, nektek is meg lesz bocsátva. Ha nem bocsátotok meg, akkor a mennyei atya sem bocsát meg nektek. Magyarul van egy feltétele Isten bocsánatának. Azt mondja, hogy addig függőben van a te bűnbocsánatod, amíg nem vagy hajlandó megbocsátani a másik embernek, aki ellened vétkezett. És több példázatot is beszél erről Jézus. Hogy mennyire fontos a szívünkből egymásnak megbocsátani. Mert amíg nem bocsátunk meg, addig ott vagyunk a hóhér kezében, ahogy egy másik példázatában mondja az Úr Jézus. Úgyhogy ez nagyon fontos. Úgyhogy amikor ezt mondod Istennek, hogy Uram, bocsáss meg a vétkeimet, miképpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőnek, akkor valójában azt mondod, hogy úgy döntesz, hogy nem titkolsz el Isten elől semmit. A bűneidet azonnal rendezed vele. Úgy döntesz, hogy megbocsátasz azoknak, akik ellened valamit elkövettek. Egy nagyon komoly döntés. Az életedre kihatással lesz. És aztán a 13. versben azt mondja Jézus, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez is egy döntés valójában. Ne vigy minket a kísértésbe. Nem hozom magamat olyan helyzetbe, hogy kísértésbe legyek. Ha kell, akkor elfutok, mint József a kísértés elől, a Potifárnénak a házában. Ha kell, akkor mindent megteszek azért, hogy ne kerüljek olyan helyzetekbe, amiben gyengének bizonyulok. Persze ezt nem mindig tudjuk megtenni, de igyekezni kell erre. És amikor ott a belső szobádban vagy, akkor dönthetsz így, hogy Uram, én ellenállok a bűnnek. Uram, én úgy döntök, hogy kerülöm a bűnt. Ha kell, akkor elfutok előle. De nem hagyom, hogy lenyomjon. Nem hagyom, hogy eltiporjon. Nem hagyom, hogy elvegye az örökségemet. ami keresztényként az enyém. Hogy ezt a tiszta ruhát beszennyezze bármi is. Inkább az ember elrohan a kísértés elő. És ne azt nézd, hogy mennyire mehetsz közel a bűnhöz úgy, hogy nem vétkezel még. Hanem inkább az legyen a célod, hogy amilyen messze csak lehet, olyan messzire kerüljél tőle. Ez nagyon fontos, mert sokszor játszadozunk a bűnnel, hogy meddig mehetek közel még. Meddig mehetek-e, meddig nézhetek egy olyan filmet, vagy meddig vehetek részt egy olyan beszélgetésben, hogy még nem vétkezek azzal. Inkább legyen ez a vágyad, minél messzebb kerülni a bűntől, minél messzebb. Azt mondja Pál, hogy mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Legyen ez a belső szobánknak a döntése. És igen, kérni kell mindenképpen Istent arra, hogy szabadítson meg a gonosztól. Van egy erő ezen a földön, amely állandóan azért munkálkodik, hogy bennünket tönkre tegyen. Van egy szellem, egy személy, sátánnak hívják, ördögnek hívják, szétdobálónak, diabolosznak hívják, akinek az a célja, hogy annyi embert ragadjon ki Isten kezéből, amennyit csak tud. Annyi embert vigyen magával a pokolba, amennyit csak tud. És még a keresztények közül is keresi, hogy kit nyerhet el. Keresi, mint ordító oroszlán. És kell, hogy legyen egy isteni védelem. És dönthetsz úgy, hogy Uram, nekem szükségem van rád. Szükségem van, hogy pajzs legyél az életemben ez ellen a veleig romlott személy ellen. És aztán Jézus úgy fejezi be, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ez is lehet egy döntés. A Mili az elején azt kérdezte, hogy mennyi időt töltöttél ezen a héten dicsérettel, Istennek a dicséretével. Jézus az imádságban, ebben a modell imádságban elmondja, hogy igenis van helye Isten imádatának. Van helye annak, hogy magasztalod őt azért, aki, azért, amit tett, az ő tulajdonságaiért, az ő hatalmáért, és kell, hogy része legyen az imánknak, meg a napjainknak, az, hogy Isten előtt egy ilyen imádatban vagyunk. Ez is egy nagyon fontos. Dönts úgy, hogy az életeddel Isten dicsőíted. Ezt is csak ott a belső szobában tudod megtenni. És aztán azt mondja Jézus, hogy ámen. És tudjuk, hogy mit jelent ez az ámen. Annyit jelent, hogy úgy legyen. Olyan, mint egy pecsét a döntésednek a végén. Hogy Uram, én ezt itt voltam, elmondtam ezeket neked, úgy döntöttem, hogy a te nevedet akarom megszentelni, úgy döntöttem, hogy a te országodat akarom, a te akaratodat akarom az életemben, úgy döntöttem, hogy te leszel a forrása az életemnek, úgy döntöttem, hogy megbocsátok és kérem a bocsánatodat, úgy döntöttem, hogy nem akarok kísértésbe kerülni a bűnnel. És akkor erre mondasz egy áment, mondasz egy úgy legyent, egy pecsétet. És aztán felkelsz a belső szobádból, és kimész a világba, ahol újra meg újra ezek a döntések meg lesznek próbálva. Kimész, és azonnal szembe jön veled a világ a maga dolgaival, meg a maga alapelveivel. És akkor meg kell állnod, hogy te hoztál ott a belső szobába egy döntést. És újra meg újra vissza is kell menned a belső szobába, hogy ezeket megerősítsd. A mi atyánk az nem egy olyan imádság, amit szolgalelkűen szó szerint kell elmondani, de akár úgy is lehet. De mindenképpen legyen egy modell az imánk számára, hogy amikor bemegyünk az Úrhoz, az legyen a belső szobának, a döntésnek a helye. És végül szeretnék felolvasni nektek egy olyan fiktív párbeszédet, amit valószínűleg nagyon sokan ismertek már, nagyon sokan olvashattátok, de hát, hogyha van még egy-két olyan személy itt, akihez nem került még el, ez egy embernek az imádsága, egészen pontosan egy megzavart imádság. Így felolvasnám ezt így zárásként. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, igen, ne szakíts félbe, imádkozom, de engem szólítottál, téged szólítottalak, én ugyan nem, én csak imádkozom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, na már megint, mit megint? Engem szólítottál. Azt mondtad, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, nos, itt vagyok, mit szeretnél? Ó, én igazán nem akartam semmit. Tudod, egyszerűen csak elmondtam a napi imámat. Mindig elmondom a mi atyánkot, megnyugtat, hogy megteszem, amit a szüleim szeretnének. Ja, értem. Akkor folytasd. Rendben. Szenteltessék meg a te neved. Itt álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent ez szerinted? Micsoda? Az, hogy szenteltessék meg a te neved. Azt jelenti, igazán sajnálom, nem tudom, mit jelent. Honnan a csodából tudhatnám? Ez egyszerűen az imádság része. Miért? Szerinted mit jelent? Azt jelenti, legyen megbecsült, szent, csodálatos. Na hát, itt tényleg több értelme van. Eddig soha nem gondolkoztam azon, mit is jelent. Köszönöm. Szóval, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tényleg így gondolod? Persze, miért ne? Mégis mit gondolsz erről? Mit? Igazából azt hiszem, semmit. Úgy gondolom, hogy szép dolog lenne, ha itt lent is mindent te irányítanál, úgy, mint odafent. Mint tudod, ide lent elég nagy az űrzavar. Igen, tudom, de a te életedet én irányítom? Persze, járok templomba, időnként. Értem, de én nem ezt kérdeztem tőled. Úgy tűnik, akad néhány problémád. Mi a helyzet a szüleid tiszteletével? És miféle filmeket nézel? De ez igazságtalanság. Nem vagyok rosszabb, mint a többi templomba járó ember. Nekem ez a hibám, nekik más. Már megbocsáss. Azt gondoltam, hogy azért imádkozol, hogy legyen meg az én akaratom. Ha ez valaha megtörténik, azoknál fog megtörténni, akik ezt igazán kérik. Na jó, azt hiszem, tényleg van néhány dolog, amitől jó lenne megszabadulnom. Eddig nem sokat gondolkoztam ezen. Tudod, szeretnék úgy igazán szabad lenni. Hát ez nagyszerű. Már is egész messzire jutottunk. Ezután együtt fogunk munkálkodni, te és én. Nagyon büszke vagyok rád. Nézd, uram, ha nem bánod, én mára be is fejezném. Így is sokkal hosszabbra nyúlt, mint amilyen szokott lenni. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma is. Tudtad, hogy én vagyok az a kenyér, akire igazán szükséged van? Hé, várj egy percet! Mi ez az egész? Békésen végzem vallásos kötelességemet, és egyszer csak betörsz hozzám, és emlékeztetsz engem minden hiányosságomra. Imádkozni veszélyes dolog. Előfordul, hogy az ember megkapja, amit kér. Emlékezz, te hívtál, és én itt vagyok. Folytasd az imádkozást. Na, rajta. Félek. Félsz? Mitől? Tudom, hogy mit fogsz mondani. Ne félj, csak próbáljuk ki. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Na, mi a helyzet Annával? Látod? Tudtam. Tudtam, hogy meg fogod említeni őt, de miért, uram? Össze-vissza hazudozott rólam. A pénz sem fizette soha vissza, amivel tartozik nekem. Megesküdtem, hogy kiegyenlítem vele a számlát. De az imádságod. Akkor mi van az imádságoddal? Én azt nem úgy értettem. Végre legalább most őszinte vagy. Elég nagy teher cipelni ezt a sok keserűséget és neheztelést, ugye? Igen, de jobban fogom érezni magam, ha behajtom a tartozást. Öregem, hidd el, van egy pár tervem, majd azt kívánja, bárcsak meg se született volna. Nem. Nem fogod jobban érezni magad, csak rosszabbul. A bosszú nem édes. Tudom, hogy boldogtalan vagy, nos ezen tudok változtatni. Te? Hogyan? Bocsáss meg Annának, és én is megbocsátok neked. A gyűlölet meg a bűn Anna problémái lesznek, nem a tieid. De te a magad részéről lerendezted a dolgokat. Tudod mit? Igazad van, mint mindig. És sokkal fontosabb, hogy neked engedelmeskedjek, mint az, hogy bosszút álljak. Rendben, rendben, megbocsátok neki. Jól van, nagyszerű, hogy érzed magad? Nos, nem túl rosszul. Sőt, egyáltalán nem érzem magam rosszul. Valójában kimondottan jól érzem magam. Azt hiszem, ma nyugodtan fogok aludni. Mostanában ez úgyse nagyon sikerült. Igen, tudom. De még nem végeztél az imádságoddal. Folytasd. Ó, persze. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jó, ezt fogom tenni. Csak ne hozd magad olyan helyzetbe, hogy kísértésbe essél. Ezt meg hogy érted? Tudod, hogy értem. Igen, persze, persze, hogy tudom. Jó, folytasd, fejezd be az imádságodat, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Tudod, mi hozna nekem dicsőséget? Mi az, ami igazán boldoggá tenne? Nem, de most már szeretném tudni. Szeretnék örömet szerezni neked, annyi zűrt csináltam már, most igazán követni akarlak. Most már megértettem, hogy ez milyen nagyszerű lenne. Így hát kérlek, mondd meg, hogy okozzak neked örömet. Most éppen ezt tetted. Ámen. Isten áldjon benneteket.